nyilván a felajánlásoknak a megváltozása az összefügg azzal, hogy az első időszakban egy jó ideig arról szólt a dolog, hogy Ukrajna meg tudja védeni önmagát. Tehát ugye az első körben zömmel olyan fegyverrendszerek mentek az ukránoknak, például a váról indítható, egy ember által hordozható légvédelmi rakéták, amik a támadó orosz csapatoknak a megállításához voltak szükségesek. Viszont ahogy ugye nagyjából a harcok nyugvópontra jutottak, ugye volt egy ukrán ellentámadás fent északon, Harkiv térségében, ugye ott nagyon komoly sikereket értek el az ukránok még szeptember folyamán, aztán novemberben ugye sikerült visszafoglalni a Nyepertől nyugatra lévő területeket Hersonnal, ugye a Hersoni oblasznak, megyének a székhelyével együtt. Azóta viszont nagyjából megmerevettek az arcvonalak, és egyrészt mindenki tudja, hogy az oroszok támadni fognak. Állítólag meg is indul, de egyelőre komoly eredmények nincsenek, csak borzasztó veszteségek mind a két oldalon, de főleg a támadó orosz csapatoknál. Másfelől ugye Ukrajna még mindig hisz abban, hogy az oroszok által elfoglalt és egy álnépszavazással mondjuk úgy magához csatolt nemzetközi jogilag, meg mindenféle szempontból abszolút illegitim, illegális, és erkölcsileg is, hát finoman szólva kifogásolható módon. Az ukránok ezeknek a területeknek, hát ideális esetben az egészét, de legalább egy részét szeretnék visszaszerezni. Ahhoz viszont ugye egy kicsit másféle haditechnikára van szükség, ahhoz már valóban nem árt, hogyha a legújabb harmadik, vagy úgynevezett három és feledik generációs harckocsikat nagy mennyiségben megkapják, mert ezeknek a páncélzata, tűzereje, mozgékonysága lehetővé teszi az orosz védelmi vonalak áttörését. De ezek, ugyanezek az eszközök kiválóan alkalmasak védelemre is egy esetleges orosz támadás megállítására. Ugye a vadászgépek, a repülőgépek kérdése, ez nagyon más tészta. Egyelőre itt azért még nagyon komoly óckodás van, tehát egy-két félig meddig üres vagy, majd adunk, ha egyszer lehetőség lesz rá típusú ígérettől eltekintve azért, most még nem tűnik úgy, hogy az ukránok belátható időn belül ilyet kapnak.
A repülőgépek felajánlásától miért óckodnak a nyugati országok? Ezek már túl drágák lennének?
Nyilván itt azért már ez tényleg egy másik vörös vonal lenne, hiszen egy F-16-os, ha megfelelő póttartályokat is kapnak hozzá, simán elérheti Moszkvát. Az ár valóban fontos tényező, hát egy újonnan gyártott F-16-osnak a darabára, mert ugye ez az a típus, ami a legtöbbször szerepel, az olyan 70 millió dollár. Az már egy döbbenetesen nagy összeg, és akkor még csak a gépről beszélünk. Tehát egyetlen egy irányított rakéta hozzá, légiharc rakéta a legolcsóbbak közül is, tehát ott kezdődik, hogy 50-70 ezer dollár. A korszerűbb légiharc rakéták esetében akár 1 millió dollár is lehet egyetlen egy rakétának a darabára. Tehát ez már elképesztő költség, ráadásul úgy, hogy nyilván az ukránok, mivel háborúban vannak, nem fognak se a rakétákkal, se a lőszerrel, sem a repülőgép üzemórájával spórolni. Tehát ez nagyságrendileg több költséget jelentene. Mondjuk a nyugatnak még ez is beleférne, itt inkább tényleg az van, hogy ahhoz, hogy az ukránok sikeresen védekezzenek, nem szükségesek föltétlenül korszerű vadászbombázógépek, másfelől egyébként az ukrán légierőnek a gépei már eddig is rengeteg, a hadrendben álló régebbi MiG-29-eseik, illetve Su-27-eseik már nagyon komoly segítséget kaptak. Zömmel egyébként volt VS tagállamoknak a kvázi elfekvőben lévő tartalék alkatrészeit és régebbi rakétáit kapták meg, de hát ugye ez akkor is nagyon komoly segítség.
Az, hogy újabb ellentámadást indítsanak az ukránok, vagy hogy újabb területeket foglaljanak vissza, az mennyire lehet reális?
Nagyon sok minden függ attól, hogy a mostani orosz támadás mire jut. Egyelőre olybá tűnik, hogy komoly területi eredményeket nem sikerülne, már csak azért sem, mert ott is olvad, tehát megint irgalmatlan sár kezd kialakulni, amiben a nehéz technika nem nagyon fog tudni mozogni. Tehát, hogyha folytatják ezeket az emberhullám támadásokat, ami irgalmatlan véráldozattal vár, akkor előbb-utóbb elégetik a humán erőforrásuk egy részét, nagyon szépen megfogalmazva halomra gyilkolják a katonáikat, egy rossz harcászati eljárás erőltetésével, akkor az ukránoknak lehet arra reális esélyük, hogy területeket foglaljanak vissza. De ugye itt is Már ugye még Harkivnál egész jól ment a dolog, meg Hersonnál is, mert ott az oroszok nem építettek ki olyan úgynevezett mélységben tagolt, több állásból álló védelmi vonat, amit az ukránok 14-15-től kezdve képítettek Kelet-Ukrajnában. Ugye ezért van az, hogy már hatodik hónapja nem tudják bevenni az oroszok Bahmutot. És ha bevennék, akkor a következő települést megint megállítanák őket. Most viszont már az orosz oldalon is nagyjából ezeket a védelmi állásokat megépítették. Tehát most már az ukránok sem tudnak olyan könnyen előre törni, ami reális lehet, ha az oroszok nagyon elmérik magukat, meg nagyon rossz lesz a morál, meg akadozni fog az utánpótlás. Egyelőre sajnos egyik sem látszik ezek közül beteljesülni, hogy jelentős területeket vissza tudnak foglalni abból, amit az oroszok 22-ben elfoglaltak, de a Krím visszaszerzése, bár természetesen az ukránok hivatalosan a mai napig hangsúlyozzák, hogy a Krím is kell, arra én személy szerint, meg hát nem csak én, rengeteg más szakértő, minimális esélyt látunk. Tehát oda egy keskeny földnyelven lehet bejutni, ráadásul közel 90%-ban orosz a lakosság, akik orosz érzelműek is, tehát oda az ukránok nem felszabadítóként érkeznének, nem tűnik valószínűnek, hogy a sikerülhetne nekik visszafoglalni, de hát igazából arra se fogadott volna senki nagy tétben, egy picit kevesebb, mint egy évvel ezelőtt, hogy Ukrajna még egy év múlva is tudja tartani az orosz túlerőt. Tehát, hogy ez a háború azért számos szempontból rácáfolt a szakértőkre, meg rácáfolt a katonai logikára is.